Köszönjük, amit így hallottunk az étel osztással kapcsolatosan, és Isten, ahogy lehetőségeket ad elénk, és tudjátok, most több Isten tiszteleten erről is beszélünk, hogy Isten adja elénk a lehetőségeket, és Isten ad nekünk nyitott ajtót, vagy Efézus 2:10, ahogy mondja, hogy előre elkészített jó cselekedeteket, úgyhogy ez az, amit Isten elénk helyez, felismerünk, hogyha szellemben járunk, hogyha a fejünk az nem itt bent van, így, ha nagyon bent van az életünkben, ha nagyon így vagyunk, így van, ha így vagyunk, akkor lehet, hogy nem veszünk észre sok mindent, és lemaradunk sok mindenről, de hogyha ő ránézünk és szellemben járunk, akkor észrevesszük a testvérünket, észrevesszük a szolgálatra való lehetőséget a mindennapokban, akkor észre fogjuk venni Isten munkáját az életünkben, Isten igéjét, csak sok mindent. És ma egy olyan társadalomban élünk, ami arra próbál bennünket rávenni, hogy így éljük az egész életünket, így. És ahelyett, hogy hitáltal járnánk. Oké, úgyhogy mit szólnátok hozzá, hogy csak álljunk fel egy pillanatra, és köszöntsd a melletted lévőt, mondd azt, hogy arra vagyunk elhívva, hogy hitben járjunk. Oké? Okay. Bocsánat. Mondtátok? Arra vagyunk elhívva, hogy hitben járjunk. Arra vagyunk elhívva, hogy az életünket ne az határozza meg leginkább, amit látunk, hanem az határozza meg, amit nem látunk. Mert a hit az a reménylet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ezáltal szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Így van, a hitnek a hősei, a hithősök az Ószövetségben, és most már az Új Szövetségben. Mert hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki hozzájárul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza az őt keresőket. Nem is tudom, hogy érdemes-e az Urat keresni. Nem is tudom, hogy van-e ennek értelme, hogy az Urat keressem az én helyzetemben, az én szituációmban. Lehet, hogy nem kell az Urat keresnem, csak így el vagyok süllyedve, mint az elsüllyedt sárga tenger alatt járó. Így van? És az el volt süllyedve? Hát... sárga tenger alatt járó. A Titanic, köszönöm szépen. Most hirtelen Beatlesre váltottam, így van az a sárga tenger alatt. Na, ilyet se hallottál még sokszor. El vagyok süllyedve. De azt mondja, hogy ő megjutalmazza az őt keresőket. Nagyon-nagyon-nagyon sokféle módon. Nagyon-nagyon sokféle módon. Itt és az elkövetkezendő életben is. Ő megjutalmazza az őt keresőket. Oké? Úgyhogy keressük őt. Itt a jövő hét, Uram, kereslek. Szeretnélek megismerni jobban. Uram, kereslek. Mi az akaratod az életemben erre a hétre? Uram, a mai nap adsz elém lehetőséget. Én kereslek téged, hogy veled járjak, és hogy te rajtam keresztül munkálkodj. Én kereslek. Én szeretnélek jobban ismerni, és én imádkozok. És imádkozok. Ó, nem is tudom, hogy van-e értelme az imádságnak. Ó, hallottál már ilyeneket? Hallottál már ilyeneket? Így ott a kis ördög, ott a válladon ott ül, és nem is tudom, hogy van-e értelme az imádság. Nem is tudom, hogy van-e értelme a hitnek. Nem is tudom, hogy van-e értelme bízni benne. Vele járni, neki adni az életemet. Nem is tudom, hogy van-e értelme ennek. Oké? Okay? És azt mondja, ő megjutalmazza. Oké, okay, úgyhogy hitre vagyunk elhívva, és ez ámulatos, és Jakab, és foglaljatok helyet. Jót álltatok magatokért. Hitre vagyunk elhívva, és ma az örökké való jutalmakat szeretnénk befejezni, és arról volt szó az elmúlt hetekben, hogy Isten bőségesen ad örökké való jutalmakat azoknak, akik hűségesek, az ő akaratában élnek itt a földön, azoknak a hívőknek, akik használják az ajándékaikat, és Jézus képmására formálódnak, és szó volt arról, hogy ad, emlékeztek, koronákat vagy koszorúkat, hervadhatatlan, az a győztes atlétájé, így van, aki ahelyett, hogy táplálta volna a gyíkot, hogy T-rexé váljon, az jó emberét, ahelyett a győzelme volt a Szent Szellem által. És aztán Isten az igazságnak a koronáját adja, akik őt várják, és mindvégig azt mondja, hogy megtartják a hitet, és a futásokat elvégzik. És ma Jakab 1-nél kérlek, nyisd ki a Bibliádat. Jakab 1, és a 12. versnél megnézzük a következő koronát, vagy koszorút. És Isten megjutalmazza az őt keresőket. Jakab 1:12. Nézd csak! Boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Oké, okay, mondjuk ezt, hogy kitart. Oké, okay, kitart. Kitart. Oké, okay, kitart. Alá is húzhatod. A kísértésben kitart. Mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek. Milyen koronát fog, milyen koszorút nyer az, aki kitart a kísértésben? Az élet koronáját. Tehát volt a hervadhatatlan korona, volt az igazság koronája, de ez egy új korona már számunkra, most, ahogy ezt tanulmányozik, ez az élet koronája. Amikor a kísértésben, vagy próbatételben kitartunk. Próbatételben. Okay. Jakab, amikor írja a levelét, rögtön in medias res belecsap a közepébe, és rögtön a próbatételekről beszél. Az első fejezet második versén úgy kezdi, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle próbatételek vannak, vagy kísértések vannak az életetekben. Ez a Jakab egy veterán, úgy látom. Egy keresztény veterán, aki sok bevetésen volt már. Sok próbatételen, nehézségen ment keresztül. És megengedte, hogy Isten tanítsa a próbatételekben és a nehézségekben. És azt vonta le, hogy a próbatételek végül is jó dolgok az életünkben. Sőt, azt tanulta, hogy Isten próbatételeken keresztül nagyon sok mindent el tud végezni az életünkbe, amit máshogy nem tudna elvégezni. Úgyhogy amikor jönnek a próbatételek és bennünk, és találkozunk velük, akkor már egy megelőlegezett bizalommal Isten felé teljes örömnek vehetjük, vagy tarthatjuk. Nézd meg az érvelést, azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, vagy próbatételek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Hogy lehetséges ez? Hogy a hitünknek a próbája, amikor megvan rázva a hitünk, akkor ennek az eredménye álhatatosság lesz, vagy más szavakkal kitartás lesz. Hosszú tűrés lesz. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a körülményeink megvannak rázva, és amikor megvannak elég hosszú ideig rázva a körülményeink, akkor vannak döntési lehetőségeink. Az egyik döntési lehetőség a próbatételben, hogy lázadunk Isten ellen. Hogy megkeményítjük a szívünket. Hogy elkezdünk zúgolódni Isten tervével kapcsolatosan. A másik lehetőség, hogy alávetjük magunkat Istennek. Ez a szó, hogy kitartás, vagy hosszú tűrés, vagy álhatatosság ebben a versben, ez pontosan ezt jelenti. A görög szó hupomone, vagy hupomeno igei alakban. Ami azt jelenti, a hupo az alatta. A meno az maradni. A kitartás, az álhatatosság az, hogy alatta maradunk. Nem próbálunk kiutakat keresni. Milyen furcsa, nem? Azt gondolom, hogy ez az egyik probléma a házasságokkal ma. Hogy a házasságokban, amikor dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk, vagy ahogy terveztük, vagy megálmodtuk, vagy ahogy ideálisnak képzeljük, akkor az emberek keresik a kiutat, a kimenekedő utat. Ahelyett, hogy kitartanának. És a kitartásnak lenne egy munkája az ő életükben. Isten használná ezt. De nem könnyű kislisszanni. Azt gondolom, hogy ezért van az, hogy sokszor hívők akár nem is járnak egy helyi gyülekezetbe, nem is része egy helyi gyülekezetbe, nincsenek részük egy helyi gyülekezetbe, vagy gyülekezetről gyülekezetre ugrálnak. Mert amikor egy kicsit nehezebb időszak jön, vagy egy kicsit próbatétellel megáldott időszak, akkor keresi, hogy bújhatna ki, mert keresi azt, hogy majd máshol akkor jobb lesz. Ilyen az emberi természet. Nem kitartó, nem álhatatos, nem hűséges. És aztán ugyanígy van az Istennevő járásunkban. Amikor úgy érezzük, hogy egy kicsit fel van hevítve a tűz, egy kicsit fel van emelve egy magasabb fokozatra, és ez már hosszabb ideig, akkor elkezdjük keresni, hogy hogyan menekülhetnénk ki. És lehet, hogy elhúzódunk Istentől. Eltávolodunk. És nem a hupo alatta menő maradást választjuk, bízva Istenbe, bízva az ő útjaiba, bízva az ő szuverenitásába, bízva az ő nagyobb tervében, hanem inkább választjuk a saját bölcsességünket. Amit látással látunk. Úgyhogy Isten azt mondja, maradj meg. Maradjunk meg, tartsunk ki. Legyünk álhatatosak. Nézd meg, ez volt a harmadik, vagy tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Oké, figyeljetek. A mindolyanok vagyunk természet szerint, mint a csecsemők, akik teljesen függnek az anyatejtől, és függnek attól a komforttól, ami az van, hogy ők megkapják azt, amire szükségük van. És amikor nincs ez meg nekik, akkor kétségbe vannak esve. Oá, oá, oá! Az elválasztás az azt teszi, hogy egy gyermeket, mikor elválasztanak, akkor elválasztják ettől a komforttól, hogy érettebb legyen. Nem, hogy tönkre tegyék, hanem érettebb. Figyelj jól, kövess engem. Mi mindannyian természet szerint függünk a körülményeinktől, az eseményektől az életünkben, más emberektől, ezt a vízszintes síktól függünk, és ez határozza meg az életünket. És Isten erre a vízszintes síkra beküldi a kis lelkünkbe, a kis körülményeinkbe, a kapcsolatunkba, beküld, megenged próbatételeket. Hogy ez ne egy nyugodt tenger legyen, hanem egy viharos tenger. Ez nem, hogyan okoz ez? Hogyan, hol tartottam, segítsetek? Viharos tenger érkeztem. Viharos tenger, és az a célja, nem az a célja, hogy tönkre tegye az életedet. Nem az a célja, hogy valamitől megraboljon téged. Hanem az a célja, hogy elválasszon a körülményeinktől, és hogy Istentől függjünk. És önmagunktól nem válunk Istentől függővé, hanem akkor válunk Istentől függővé, mikor ezt a komfortot, ezt a vigaszt nem tudjuk a körülményeinkből, a kapcsolatainkból megkapni. És mikor nem tudjuk, akkor elkezdjük keresni. És kereshetjük a bűn útján, vagy kereshetjük úgy, hogy Istenhez szaladunk. És elkezdjük a gyökereinket beleengedni, elmélyíteni az Istennel való szeretet kapcsolatba. Elkezdjük a gyökereinket Isten szeretetébe, Isten ígéreteibe, Isten igéjébe beleereszteni. És amikor elkezdünk mélyülni Istenbe, akkor elkezdjük megtapasztalni a békességét. Elkezdjük megtapasztalni a nyugalmát, elkezdjük megtapasztalni a szeretetét. Elkezd bátorodni a lelkünk. De hogy ez megtörténjen, kell, hogy legyen a hitünknek egy próbája. Tudod, meddig? Nem tudom. De a fontos az, hogy ez elválasszon. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen helyzetben vagy, de keressük Istent, keresd Istent a próbába. Keresd, válaszd a hitet, válaszd Isten ígéreteit a próbába. Figyeljetek! Isten ígéretei mindig be fognak teljesedni. Mindig és mindenkor. Csak Isten azt nem mondta el, hogy mikor. Oké? Isten megígérte Ábrahámnak, hogy fia lesz. És 25 év múlva ez be is teljesedett. Megígérte Ábrahámnak, hogy neki adja és az utódainak az ígéret földjét. És 550 év múlva ez beteljesedett. Nem fogunk tudni mondani egyetlen egy ígéretet, amit az igében megígért Isten, ami nem teljesedne be. A mi részünk az a hit rész, az a bizalom rész, mert tudjuk, hogy ő benne és az ő igéjében megbízhatunk. Úgyhogy azt mondja, hogy a hiteteknek a próbája kitartást eredményez. Negyedik vers. Azt mondja, hogy az álhatatosság vagy a kitartást hupomone vagy hupomeno tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, Jakab 1:4, minden fogyatkozás nélkül. Figyelj! Szeretném egy picit elmagyarázni. De lehet, hogy pont itt nehéz egy kicsit érteni, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy a kitartásnak lesz az életedben egy tökéletes munkája. Hogy érett ember leszel, és hibátlan ember leszel fogyatkozás nélkül. Amikor hupomenon megmaradunk, és nem menekedünk ki, Isten sok mindent el tud végezni a jellemünkbe, és érett emberekké tud tenni bennünket. Próba nélkül, megpróbáltság nélkül nincs érettség. ne meneküljünk ki helyzetekből. Ne meneküljünk és ne keressük a komfortosabb helyzeteket, hanem maradjunk meg, és keressük Istent, és legyünk vele közösségben. És azt fogjuk látni, hogy érett, és hibátlan, és fogyatkozás nélküli emberekké formálódunk, ahogy a próba munkálkodik, a próbán keresztül Isten munkálkodik az életünkben. Úgyhogy menjünk vissza Jakab 1.12-re, mert itt Jakab ezekben a versekben azt mondta el, hogy a próbán keresztül Isten milyen mély munkát tud az életünkbe végezni. De Jakab 1.12-ben arról beszél, hogy boldog az ember, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját. És ez arról beszél, hogy a próbán keresztül nem csak, hogy a jellemünk formálódik, hanem Isten jutalmazni fog, amikor megmaradtunk a nehéz helyzetek alatt. Figyeljetek, az ószövetségi hithősök nagyon sok nehéz helyzettel szembesültek. És ez azóta sem változott. Nehéz helyzetek azok olyan helyzetek, amelyek Isten akarata az életünkre, hogy megmaradjunk és megismerjük Istent. Tudod, megismerjük őt. Átformálódjunk. Lehet, hogy házas vagy, és lehet, hogy a házastársad nem hívő. És úgy döntesz, hogy kitartasz. Úgy döntesz, hogy álhatatos maradsz. Úgy döntesz, hogy nem keresel elválást. Sőt, úgy döntesz 1 Péter 3, 1 szerint, hogy nem a prédikálással akarod megnyerni a házastársadat, hanem a maga viseleteddel akarod megnyerni, és a szolgálatod, hogy leleplezed az Úr Jézus Krisztust, az élő megváltót. És lehetséges, hogy azon gondolkodsz, hogy lehet, hogy boldogabb lennék, hogyha más lenne a házastársam, vagy hívő lenne a házastársam. De megérted Isten akaratát, hogy ne keress elválást, és kitartasz, és megismered az Urat jobban. És garantálom ebből az igéből, hogy az Úr megadja neked az életnek a koronáját, amikor ott leszel előtte, mert kitartottál. Lehetséges, hogy házas vagy, és hívő a házastársad, de azon tűnődsz, hogy ez egy jóval rögösebb út, mint amire gondoltál. Jóval többet kér. Azt gondoltad, hogy ez sokat fog adni, de nem gondoltál arra, hogy sokat fog kérni. De jelen esetben azt tapasztalt, hogy ez nagyon sokat kér, és lehet, hogy elkezdesz gondolkodni, hogy megéri-e. Aki kitart, Isten annak megadja az életnek a koronáját. Azon túl, hogy éretté lépteti elő az ő életében, ahogy az Urat keresi és meg akarja ismerni az ő helyzetében. Teljesen mindegy, hogy milyen példát hozunk. Nehézségekben, próbatételekben, mikor kitartunk, akkor Isten jutalmaz. Lehet, hogy kísértések vannak, hogy add fel, hogy távolodj el Istentől, keresve olyan komfortokat, amit ez a világ tud nyújtani. De kövessük azokat, akik előttünk járnak. Zsidók 10.35 azt mondja, és ezt erről beszéltünk múlt héten, azt mondja, hogy, hogy el ne dobjátok a bizodalmatokat, ne dobjátok el hát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Itt ezek a hívők olyan támadás alatt voltak, olyan üldöztetés alatt voltak, hogy készek lettek volna a hitüket kidobni az ablakon többen, és a gyülekezetben elkezdődött ez, mert Zsidók 10.25 azt mondja, hogy el nem hagyván az összegyülekezéseteket, ahogy szokásuk némelyeknek, ugyanebben a ugyanebben a könyvben, elkezdték néhányan kidobni a hitüket, az Istenbe vetett, Krisztusba vetett bizalmukat azért, hogy egy rövid ideig jobban érezzék magukat. És erről szól a bűn, erről szól a kísértés, nem? Hogy egy rövid ideig jobban érezzem magam, hajlandó vagyok kidobni valamit, ami drága. Valami, ami örökké való. Valami, ami Istentől van. Azért, hogy jól érezzem magam. Azt mondja a zsidók 11-ben, hogy a bűnnek az ideig, óráig való gyönyörűsége. Hogy az meglegyen. És a világ így működik. Ha más nem tud róla, akkor rendben van. Tudod, hogyha nem bukok le, akkor rendben van. Isten egy érettebb gondolkodásra tanít bennünket. Hogy mi nem emberek előtt élünk, hanem Isten előtt. És hogy nem az számít, hogy az emberek megtudják-e vagy nem, hanem Isten előtt akarok élni. És ennek sok jutalma van, amikor nem dobjuk el a bizalmunkat. 36. vers, azt mondja a zsidók 10-ben, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéreteket. Mi a Szent Szellem bátorítása akkor és most? Hogy békességes tűrésre van szükségetek. Hogy békességes tűrésre van szükségetek. Hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjük az ígéretet. De ez egy olyan üzenet, amit nem szeretünk hallani, főleg egy mai korban. Hogy mire van szükségem? Tűrésre. Én nem akarok tűrni. Tudod, a világ azt mondja, én nem akarom ezt a pár évtizedemet tűrni. Tudod, egy olyan házasságban, ami nem ad meg mindent, amit szeretnék. Tudod, egy olyan helyzetben, ahol nem kaphatom, én nem akarok tűrni. Mikor Isten igéje János apostolhoz jött, Jelenések könyvében, akkor azt mondta, hogy Jelenések könyvének a legelején, hogyha megtalálom, lehet, hogy nem fogom megtalálni. Nem fogom megtalálni, de 1.9, Jelenések 1.9 azt mondja, én János, testvéretek és társatok Jézusban való szenvedésben, a királyságban és a béketűrésben, a tűrésben, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten beszédért és Jézus bizonyságtételéért. Úgyhogy ő a társunk és testvérünk János a Jézusban való szenvedésben, királyságban és a tűrésben. Hogy ez az, ami összeköt mindannyiunkat hívőket, akik ebben a világban élünk. Az a fajta tűrés, hogy megértjük, hogy nem itt kell, hogy minden beteljesedjen. És nem itt kell, hogy minden komfortot megkapjunk, hanem mi választjuk most Istent. És megmaradunk a nehézségek alatt, és engedjük, hogy ennek egy mély munkája legyen bennünk, és elvonjon minket a próbatétel a világtól, és odaragasszon minket Istenhez. A próbatételben mindig van két lehetőség. Vagy elvon bennünket Istentől, és odaragaszt a világhoz, vagy elvon bennünket a világtól, és odaragaszt Istenhez. A próbatételnek az a célja, hogy elvonjon a világtól, és a világ kényelmeitől is odavonjon Istenhez. Úgyhogy Jelenések 2.10. A szmirnai gyülekezetnek, üldözött gyülekezetnek, nézd meg, mit mond? Semmit ne félj a rád váró szenvedésektől. Íme az ördög börtönbe fog vetni néhányat közületek, hogy próbára tegyen, és 10 napig tartó nyomorúságotok lesz. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Oké? Okay? Úgyhogy, wow, milyen ámulatos. Isten erre hív bennünket, hogy csak maradjunk hűségesek az Úrhoz. Oké, okay, fejezzük be ezt a koronát, ez egy, hé, testvérek, csak maradjunk hűségesek az Úrhoz. Testvérek, itt vagyunk, 1900, tessék, néhányan kitalálhattátok, hogy melyik évezredből jöttem. Itt vagyunk 2018-ban. Tudod? És csak maradjunk hűségesek Istenhez. Jön 2019, jön 2020. Jön 2025, jön 2030. 2040, 2050. Ki tudja, mi jön még. És hogy nekünk mennyi van még hátra a futásunkból. Csak maradjunk hűségesek Istenhez. Maradjunk hűségesek az igéhez. Maradjunk hűségesek a szentek összegyülekezéséhez, maradjunk hűségesek az, hogy hit által élünk, és hűségesek ahhoz, amit megértünk Isten igéjéből, és légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. A második, amen, a második koszorú, vagy korona az 1 Tesszalonikusok 2:19. És azt mondja, hogy mert ki a mi reménységünk, örömünk és dicsekvésünk koronája, hanem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor. Hogy Pál apostol úgy gondolkodott, hogy emberek koronái lesznek, amikor a mennyben lesz. És ez úgy is hívjuk ezt, hogy a dicsekvés, vagy az örvendezésnek a koronája. És ez az kapja, aki lelkeket nyer, aki léleknyerőnek a koronája, a dicsekvés, vagy az örvendezésnek a koronája. Hogy nagyon kevés dolgot vihetünk magunkkal a mennybe. Nyilván azokat a dolgokat, amiket hitben teszünk, és aztán lelkek, akiket Isten megment, használva bennünket. Oké? Okay? És ez a léleknyerőnek a koronája. Ez az örvendezés koronája, a dicsekvésnek a koronája, amit megad. Dániel 12:3. Nem tudom, hogy ezt megvan, ez akkor nézzük meg. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égbolt fényessége, és akik sokakat eljuttattak az igazságra, miként a csillagok örökkön örökké. Nézd csak, azt mondja, hogy akik sokakat eljuttattak az igazságra. Így van? Az igazságra, a becsapottságból az igazságra. Ők fényleni fognak, mint a csillagok örökkön örökké. Hé, ez azt jelenti, hogy lesz valami különleges a mennyben azon testvérek felől, akik lelkeket nyertek, akiket Isten használt, hogy valaki és valakik megmeneküljenek. És miért ne lehetnénk mindannyian ilyenek? Nincs oka, hogy nem fénylelhetnénk, világíthatnánk, mint a csillagok az égen, a mennybe, mert Isten használt bennünket másoknak az életébe, hogy megmeneküljenek. Mikor imádkozunk, Isten jelenlétében vagyunk, akkor önkéntelen az, hogy valami módon ne szembesüljünk Isten szívével. És Isten szíve az mindig az emberek. Nem dolgok, nem izék, hanem emberek. Jézus emberekért jött. A megváltó embereknek a megváltója. Olvasod az evangéliumokat, Jézus szerette az embereket. És ma is szereti. És tudod, nagyon sokféleképpen gondolkodhatunk emberekről. Gondolkodhatunk egy ilyen hústesti módon, ahogy a külsejük, vagy a teljesítményük, vagy a megjelenésük által megítéljük őket. És ez nagyon gyakori. Erről beszél 1 Sámuel 16, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten a szíveket vizsgálja. És gondolkodhatsz a munkatársaidról, a szomszédaidról, gondolkodhatsz emberekről, akik közt mozogsz, vagy akiket látsz az utcán, egy bizonyos módon, a saját szemed által, a saját érzékelésed által. De Isten arra hív bennünket, hogy tekintsünk rájuk Isten szemével, Jézus szemeivel. Tudjátok, hogy mi volt az első dolog, amikor Jézus egy tömeget meglátott? Könyörületességre indult. A szíve megmozdult benne. Látta, hogy elveszettek olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Hogy ez az a könyörületes szív, ami szereti az embereket. Hogy ez az a szív, ami Jézusnak a szíve. És a léleknyerőt ez motiválja, hogy ne dobozba tegyem az embereket. Hogy nem dobozba tegyem a körülöttem lévőket, hanem valóban szükségben lévőnek lássam, akiket Isten annyira, de annyira szeret. Tudod, amikor arra gondolunk, amit az Úr mondott, figyeljetek, hogy egyetlen egy lélek többet ér, mint az egész világ. Ez egy felfoghatatlan számunkra, nem? Fogod a mérleg serpenyőt, a mérleget, és az egyik serpenyőbe teszed az egész világot. A másik képbe teszed az egyetlen egy lelket. Mindegy, hogy néz ki, mindegy, hány éves. Lehet, hogy gyerek. Lehet, hogy gyerekek közt vagy. Gyakran. Lehet, hogy idős. Lehet, hogy idősek közt vagy gyakran. Lehet, hogy fiatal. Lehet, hogy középkorú. Lehet, hogy egészséges. Lehet, hogy beteg. Lehet, hogy sikeres. Lehet, hogy kevésbé sikeres a világ szemében. Ezek csak ilyen külső címkék. Egy lélek nincs címkézve Isten szemébe. Az egy örökké való lélek. Örökké való értékkel. Akiért Isten örök fia meghalt. És tudod, amikor engedjük, hogy megtörjön bennünket ez a valóság, és kivegyük a fejünket a saját kis életünkből, és hogy azt mondjuk Istennek, hogy Isten, ezen a héten használj engem, hogy hagyj szóljak, hogy hagyj szolgáljak, hogy hagyj osszam meg az örömhírt, hogy hagyj keresem az általad adott lehetőségeket emberek megmenekülésére. Tudod, akkor léleknyerő lépek elő, küldetés tudatossá. És Isten nekem fogja adni a léleknyerőnek a koronáját, függetlenül attól, hogy Pál apostol hány lelket nyert meg, vagy Billy Graham hány lelket nyert meg. Nem ez a lényeg, mert nem velük van az összehasonlítás. Emlékeztek, mit tanítottunk? Ez a te futásod, ez a te pályád. Isten nem valamilyen nagy evangelistával fog téged, vagy engem összehasonlítani. Hanem Isten azt mondja, hogy hé, te Havelan Csaba voltál, én ezt adtam neked ilyen lehetőségeket. És neked pedig a te utadon ilyen lehetőségeket. Legyünk csak ezzel a küldetés tudatossággal. Megértve, hogy bárhol is vagyunk. Lehet, hogy kórházban vagyunk. Lehet, hogy tudod, egészségesek vagyunk egy munkahelyen. De igazából Isten oda helyezett bennünket. Célból, hogy leleplezzük az ő fiát, és hogy küldetés tudatosak legyünk, hogy sokakat az igazságra vezethessünk, és aztán nekünk adhassa az örvendezés vagy a dicsőség koronáját. És ez csak ámulatos lesz. Nem tudom, hogy milyen lesz a mennybe való belépés, nem tudom. Olyan lesz, hogy tömegek fognak fogadni bennünket a menny kapujába? Tudod, hogy tömegek fognak fogadni? Vagy az Úr fog fogadni? Ha az Úr adja, lehet, hogy jövő héten beszéltünk erről. Lehet, hogy a Bibliában van erre rész, vagy kijelentés. De mindenképpen hiszem azt, hogy akit Isten rajtunk keresztül nyert meg, amikor megérkezünk, akkor lehetséges, hogy az az ember az ott fog lenni. És azt fogja mondani, hogy köszönöm. Köszönöm, itt vagyok. Emlékszel rám? Emlékszel? És csak egy ámulatos valóság, mert egyetlen egy embernek a lelkének nagyobb az értéke, mint az egész világnak. Úgyhogy fejezzük be. Amen? Amen. Fejezzük be a harmadik koronával. 1 Péter 5, 2-től 4-ig. 1 Péter 5, 2-től 4-ig. És ez a korona a dicsőségnek a koronája lesz. És ezt mindjárt meglátjuk, hogy kiknek adja. Lehet, hogy az első verset elolvasom, az nincs feltéve. 1 Péter 5. A köztetek levő presbitereket vagy előjárókat kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenvedésének tanúja, és az eljövendő dicsőség részese. Második vers. Legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá ne kényszerből, hanem önként. Ne rút nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Oké, úgyhogy a dicsőségnek a koszorúját, azt olyan gyülekezet, olyan pásztorok, olyan előjárók, olyan szolgái Istennek kaphatják meg, akik hűségesen legeltették a rájuk bízott nyájat. Akik hűségesek voltak ebben az elhívásban. Lehet, hogy voltak nehézségek, biztos próbatételek, lehet, hogy ott ült a, tudod, az ördög a vállukon, bizonyos pontokon, hogy add fel, és hagyd abba, és lépj ki, foglalkozz a saját életeddel, de ők ellenálltak, és hűségesen legeltették azokat, akiket Isten rájuk bízott. Nézzétek a másik verstől. Azt mondja, legeltessétek Isten köztetek levő nyáját, gondot viselve rá, és itt van három pár, amit mond, gondot viselve rá, ne kényszerből, hanem önként. Oké? Okay? Tehát a vezetőség, a gyülekezet vezetésben, a pásztorolásban, és ennek a gyülekezetnek nem csak én vagyok a pásztora, hanem az előjárók, mi vagyunk a pásztorai, úgymond a nyájnak. És ne kényszerből, hanem önként. Ne rút nyerészkedésből, tehát nem úgy, hogy szeretnél valamit ebből kapni. Mi az, amit kaphatnék belőle? Mert Isten szolgálatra hívott el. Szolgálatra, hanem készségesen. Harmadik vers. Ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon. Tudod, ez valami, ami szabálytalan. Szabálytalan, hogy akikre a nyáj legeltetése rájuk van bízva, ők uralkodnának a nyájon. Nem. Példával vezethetünk. Úgyhogy egy példamutató életet élve, ahol hívőknek megvan a lehetőségek, hogy választ adjanak Istennek látva a példát, hanem példaképei a nyájnak. És akik így legeltetik a nyájat, azt mondja a negyedik vers, hogy mikor megjelenik a főpásztor, az Úr Jézus, akkor elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Úgyhogy Istennek van egy ilyen ámulatos elhívása, és persze tűnődöm azon, hogy hosszú távon ki van elhívva erre. És aztán még inkább, hogy mire vagy elhívva hosszú távon. Nincs mindenki elhívva arra, hogy presbiter legyen, vagy előjáró legyen, pásztor legyen, aki legelteti a nyájat, de mindannyian el vagyunk hívva. És hogy fejezem be ezt az üzenetet ezzel, a kérdés, hogy mire vagy elhívva? Mi az, amit látsz már? Jársz-e abban, amit már látsz? Használod-e azt, amit Isten adott neked? Jársz-e abban a világosságban, amit Isten megadott neked, és megértettél ő belőle? Látod-e, hogy milyen szellemi ajándék adatott neked? És megpróbálod-e ezt hasznosítani Krisztus testének az építésére, mert ezért adattak az ajándékok? Lehet, hogy ez bátorítás. Lehet, hogy ez könyörületesség. Lehet, hogy ez segítésnek az ajándéka. Lehet, hogy ez szolgálatnak az ajándéka. Lehet, hogy ez tanítás, és használhatod ezt a gyerekek felé, vagy különböző módokon, ahogy majd Isten erre ad lehetőséget. De engedelmes vagy-e Istennek ebben? És az ajándék használatában az alap az az engedelmesség. Hogy Isten egyszerűen csak engedelmességre hívott el bennünket. Nem arra, hogy nagy dolgokat mutassunk, hanem egy egyszerű engedelmességre, hogy amit megértek az írásban, mert ott van, feltegyem a kérdés, hogy mit jelent ez az én életembe. Uram, hogy szeretnéd ezt látni az életembe? Hogy fog ez megnyilvánulni? Uram, szeretnélek keresni téged. Okay. És mindezeket hallva, hoz-e benned egy Isten keresést mindez? Akár a megválaszolatlan kérdések. Csak azért, mert meg kell értenünk, Isten nem fogja tálcán mindig elénk hozni a válaszokat a kérdéseinkre. Hanem Isten hív arra, hogy keressük őt. Ezért adja a próbatételeket, hogy azt mondja, hogy keress engem, mert megjutalmazom azokat, akik engem keresnek. Ezért ad lehetőséget, hogy keressük őt. Tudod, mit jelent ez az életedben? Tudod, felteszel-e kérdéseket Istennek? Istenem, hol szeretnél engem látni Krisztus testében? Istenem, hogy szeretnél engem áldásként használni? És tudom, hogy sokan teszitek, és sokan felteszitek ezeket a kérdéseket. És ez ámulatos. Tegyük fel ezeket a kérdéseket. Tudod, Uram, tudod, lehet, hogy szeretnél engem használni a gyerekek életébe? És ez túlmutathat akár a vasárnapi iskolán. Tudod, hogy te egy olyan ember vagy, aki áldás vagy a gyerekek számára. Egy olyan ember vagy, akit Isten tud használni gyerekek életébe. Lehet, hogy idősebbek életébe, lehet, hogy embereket felhívni, vagy meglátogatni, imádkozni, közben járni. Olyan sok módja és lehetősége van annak, hogy az Urat szolgáljuk. Keressük őt. Mert mikor keressük, akkor van egy egyéni vezetése Istennek. Mikor nem keressük őt, akkor lehet, hogy nem fogjuk észrevenni azokat a lehetőségeket, amiket ő elénk rak. Csak keressük őt. Uram, téged kereslek. Uram, megnyitom a Bibliám. Uram, szeretnék imában egy mélyebb ima életet. És szeretném keresni az akaratodat. És amikor imádkozunk ilyeneket, akkor utána nyitva lehet a szemünk. És amikor nyitva van a szemünk, akkor észre fogjuk venni, hogy Isten válaszol az imákra. Figyelj, Isten válaszol az imádságunkra. Isten válaszol a keresésünkre. Isten választat kérdéseinkre. Isten élő Isten. És aztán tartsunk ki. Mind végig, mind halálig. Legyünk hűségesek, mind halálig. Ez egy maraton. Okay, ez nem egy 100 méteres síkfutás. Nem egy 110 gát. A gát az sok akadály van 110 méteren, hanem ez egy maraton. Ez egy élethosszig való futás. Lehetséges ebbe egy olyan időszak, amikor elfáradunk? Abszolút. Lehetséges egy olyan időszak, amikor kilóg a belünk, és lehet, hogy csak tűnődünk, hogy érdemes-e folytatni? Abszolút. Senki nem állítja azt, hogy nem. A Biblia sem állítja, azért bátorít bennünket a kitartásra. Lehetséges egy olyan időszak ebben a maratonban, amikor jobban elhúzódunk Istentől, és dolgokból próbáljuk meríteni az örömünket, vagy a körülményünket? Abszolút. Tök mindegy, hogy most hol vagy. Egy dolog számít, hogy csak fussunk tovább, menjünk tovább. Isten meg fogja újítani az erőnket. Isten meg fog látogatni, fel fog kenni. Amikor kitartasz a próbatétekbe, el fog valamit végezni benned. És mikor keresed őt, akkor le fogja magát leplezni neked. Olyan módon, amit csak te tudsz, és ő. És aztán egy nap pedig nem fogunk megszégyenülni, hogyha ezekben járunk, hanem meg fogunk állni ő előtte. És fogjuk hallani azt a hangot, ami azt mondja, hogy mit mond? Azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, de most sokra bízlak téged. Gyere be a te uradnak az örömébe. Jól van, jó és hű szolgám. És tudod, ne a világ hangjáért fussunk, hanem ezért a hangért, ami egyébként minden nap szól hozzánk. Tudod, kinek a hangja ez? Tudod, nem, ez az az hang, ami minden nap szeret minket. Ami minden nap bátorít minket. Ez az a hang, ami minden nap megszólít bennünket irgalommal és kegyelemmel és iránymutatással. Jól van, jó és hű szolgám. És akkor nem fogunk megszégyenülni az ő eljövetelekor. És az én elhívásom, vagy ennek a gyülekezetnek, a pásztorainak az elhívás, igazából egy elhívás, az az, hogy éretten állassunk oda mindannyiótokat a Krisztus elé. Hogy mindannyian itt a földön, és aztán majd ott ő előtte bőséges jutalomban részesülhessetek. Az a célunk, hogy éretten, mert tanítottunk és bátorítottunk, és azt mondtuk, hogy ne hagyjuk abba. És ezekben olyanok lehetünk, mint a vadludak, vagy a kik szaladgálnak, vagy repkednek erre fel, darvak, így van? Mennek a darvak, és csak hallod, nagy, mondjuk ebben az évben még nem hallottam, de jönnek, nem? Így van, lehet, hogy már volt, de tudom, hogy ez az ilyen, és hallottam, így van, V-alakba. És tudod, mi az álmulatos? Hogy mindig cserélik, hogy ki van elől. Mikor valaki elől volt, és túl nagy volt a légellenes, utána fogja, és beáll a, tudod, vége felé, és utána más megy elő. Ilyen Krisztus teste is. Helye van a csüggetteknek. Helye van a fáradtaknak. Helye van a kicsiny hitűeknek. Azt mondja, teszünk a levél 5. fejezete, hogy bátorítsátok, gyámolítsátok a kicsiny hitűeket. Helye van ennek. Tudod, most valaki másnak kell előre menni. Elől. Így van? Emlékeztek, tanultuk azt, hogy hátulról szólnak neki, hogy hajrá, nyomjad. De aztán helye van annak, hogy Krisztus testébe azt tapasztaljuk, hogy fel kell frissülnünk. De csak húzódjunk közel. Aztán meg fog újulni az erőnk. És itt vagy, és lehet, hogy most a béka fenek alatt érzed magad. Hé, meg fog újulni az erőd, ne hagyd el az Urat. Csak maradj meg, maradj alatta. Engedd, hogy ő elvégezze a dolgokat. Aztán lehet, hogy te fogsz előre húzni, és mindannyiunkat bátorítani az életeddel. És ez így szokott lenni. Aztán mások mennek előre. Oké, okay, egyénenként futjuk ezt a futást, de Krisztus testében részesülünk abba, hogy látjuk egymás életét, és látunk valami nagyobbat Isten tervéből. Amen? Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, a te vagy a bátorításnak és a vigasztalásnak az Istene, te vagy a mi elhívónk, aki elhívtál minket. Mennyei atyánk, azt mondod, hogy hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi, hogy te hűséges vagy. Te vagy a Úr Jézus, a hitünknek az elkezdője, és a hitünknek a bevégzője. Nem mi kezdtük el a hitünket, hanem te hívtad életre a hitünket, és te is fejezed be a hitünket. Köszönjük, Urunk, hogy te hűséges vagy. És köszönjük, Urunk, hogy hívsz, hogy csak maradjunk közel hozzád. És mennyei atyánk, segíts nekünk abban, hogy választ adjunk a te vonásodra. Segíts nekünk abban, hogy nehézségek és próbatételek és kísértések közt csak nyugodjunk benned. Segíts nekünk abban, hogy letegyük minden terhünket, minden aggodalmunkat, és csak bízunk abba, aki az ígéretet megadta, és be is fogja teljesíteni. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem mese, amit olvasunk a Bibliából, hanem ez bizony így van. Csak úgy, ahogy a te ígéreteid mind beteljesedtek eddig a pontig. Minden, amit ígértél, és minden, amit mondasz az igédbe, az be fog teljesedni, Urunk. Köszönjük, hogy bátran ráállhatunk a te igédre, és bátran ráállhatunk az ígéreteidre. És akkor nem fogunk csalatkozni, hanem sok jutalmat fogunk kapni. Köszönjük neked. Köszönjük neked Krisztus testét is, Urunk, amiben el lehetünk rejtve, ahol tapasztalhatjuk azt, hogy vannak erősek a Krisztus testében, aki az erőtleneknek a gyengeségeit hordozzák. Aztán tapasztaljuk azt is, Urunk, hogy ezek az erőtlenek erőssé válnak, és hordozzák mások gyengeségeit. Köszönjük neked, és köszönjük, Uram, és imádkozunk mindazokért, akik még nincsenek itt. A te szíved az elveszettek, Urunk. Krisztus test és az elveszettek. És Uram, imádkozom azért, hogy a következő hónapokban és években hagyd lássunk sok-sok-sok megtérést. Használj bennünket sok-sok embernek az életében. Használj bennünket a lakóközösségben, a munkahelyen, ahol mozgunk az utcákon, az utcai evangelizációban. Emberek életében, akik mellé helyezel bennünket a te szuverén tervedben. Uram, csak szeretnénk látni sokak megtérését a te dicsőségedre, és hogy te használsz bennünket és ezt a gyülekezetet. Itt Szegeden, Szeged környékén, mindarra, amire elhívsz bennünket. Köszönjük neked. És hálásak vagyunk, hogy benned bízhatunk. Te vagy a kapitányunk. Te vagy a hitünknek az apostola és főpapja. Köszönjük neked. Jézus nevében mindenki azt mondta, hogy Amen. Amen. Zsolti, bezárnád egy imádsággal, ha megkérünk.
Egy imával, de még hozzátennék az Attila-féle szolgálathoz egy rövid részletet, csak hogy beszéltünk itt, hogy ki hogy kap szolgálatot, hogy fut rá, hogy lesz az övé. És anna, amikor megszületett a Lotti lányunk, akkor vált ugye rizikossá az én szolgálatom abban, amit most Attila csinál, és aztán Isten adta azt a lehetőséget, hogy hát miért nem mész oda szólni Attilának, ő egy rátermett, elhívott férfi, és lehet, hogy elvállalná. És aztán oda mentünk, szóltunk neki, azt mondja, hát jó, Zsolti, oké, megpróbáljuk. És mondom, körülbelül egy 2-3 hónapra. Jó? És aztán szerintem utána összeszedjük magunkat, és aztán futunk tovább, és hát annyira kéne a segítség. És aztán így telik az 1 hónap, 1.5 hónap, 2 hónap, aztán jön a 3 hónap, és így hát így félve, így hát mondom, nem változott semmi az életünkben. Ez a fickó meg olyan ügyes. És így csöndbe maradtam, de aztán oda mentem hozzá, így mondom, Ati, milyen a szolgálat? Á, nagyon jó. Remélem azt, hogy nem azt akarod, hogy visszakéred. Mert nem adom. És ilyen, amikor Isten elkap egy szívet tényleg, és nem azt jelenti, hogy most nem az enyém volt ez a szolgálat, de azt mondja, Ézsaiás 40-30-ból, hogy elfáradnak a legifjabbak, és azt mondja, a leg, legkülönbek is megtántorodnak, és hogy így vagyunk ezzel. És aztán így léphet be valaki a szolgálatba, hogy az egyik elfárad, vagy megtántorodik, és aztán valaki pedig odalép, és azt mondja, hogy ó, hát figyelj, ez az én helyem, ezt nem tudom. Úgyhogy hálásak vagyunk neked, atyánk, hogy te elkészíted a helyünket, és hogy ez az élet, ez maradandó élet, amit te adsz nekünk. Ez az élet a leghűségesebb élet, mert te szolgálsz felénk, és így mutatsz példát nekünk, a te véred által, a te hűséged által, és az igéd által, amely nem változik, ahogy a mi nyelvünk változik, a beszédünk megváltozik, az értelme a beszédnek megváltozik, de a te igéd értelme soha nem változik. Köszönjük, hogy te ilyennel táplálsz minket, amely mindig egy biztos talaj, mindig egy szikla a lábunk alatt. Hálásak vagyunk, hogy van szolgálatunk. Kinek-kinek, amilyen szolgálata van, azon legyen hűséges. Ezt kéred csak, azon a kicsin. Köszönjük, hogy te így gondolkozol rólunk, és így szeretsz minket, mennyei atyánk. A Jézus drága fiad nevében köszönjük ezt. Ámen.